Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, arénánk mai vendége Gazsó Ferenc, szociológus, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, felvételről hallhatják ezt a beszélgetést most. Nem is tudom, hol kezdjük, talán az ön szakterületénél lenne érdemes, amit nagyon sokáig, hosszú évekig kutatott. Fiatalok helyzete ma Magyarországon, és ha lehet azt mondani, ma az Európai Unióban, hiszen ezt már nem lehet függetleníteni. Ön szerint ma egy fiatalnak milyen a helyzete akkor, amikor elhagyja az egyetemet?
Ma olyan folyamatok zajlanak Európában, és tulajdonképpen Magyarországon is, amelyek a fiatal generáció számára általában nem kedvezőek. Itt arról van szó, hogy a munkaerőpiac beszűkülésének a folyamata, amely ugye azért még tulajdonképpen Európa szerte most is tart, rendkívül problematikussá tette azt a korábbi perspektívát, amikor ugye az iskoláztatás lehetőségeinek kiszélesedése és a magasabb tudás és szakképzettség megszerzése szinte automatikusan egybefonódott a jobb társadalmi pozíciók elérésének lehetőségeivel. Ezek nyitottak voltak, általában keresleti helyzet volt hosszú ideig, különösen az európai fejlett országokban, és úgy tűnt, hogy olyan folyamatok zajlanak, amelyek kettős értelemben is az ifjúságnak kedveznek. Egyfelől kiszélesedett a magasabb szintű oktatásban való részvétel lehetősége, tehát a nagyobb tudás megszerzésének esélye. Másrészt ezt a munkaerőpiacon szinte azonnal át lehetett váltani jobb társadalmi státuszra, jobb életminőséget biztosító keresetekre, és hát ilyen szempontból egy perspektívikus jövő rajzolódott a fiatalok elé. Na most a válság következtében ez a dolog megroppant. Először is a munkaerőpiacon kialakult egy olyan érdekes helyzet, hogy csaknem minden országban az a jellemző, hogy a fiatalok körében a munkanélküliség iránt a duplája az országos átlagnak. Ez Magyarországon is így van, sőt ennél rosszabb helyzetek is vannak, mondjuk Spanyolország, ahol minden második fiatal nem talál magának helyet a munkaerőpiacon, miközben tovább folytatódik az a folyamat, hogy a felsőoktatás befogadó képessége nem csak, hogy nem csökken, ugye, hanem vagy szinten marad, vagy növekszik. Tehát tulajdonképpen a felsőoktatás, az egyetemek futószalagon ontják azokat a fiatalokat, akik nem tudják ezt a tudást és képzettséget átváltani a munkaerőpiacon, hanem ugyanúgy esélytelenek és kívülrekednek a munkamegosztás keretei, mint korábban az alacsony képzettségűek.
Akár egy bölcsész, akár egy szociológus például, csak azért mondom ezt, hiszen az ön szakmája is ez.
Igen, természetesen minden szakmát érint. Ez vannak kurens szakterületek, mint az orvos például, aztán bizonyos műszaki területek, ahol inkább még mindig a keresleti elem dominál. De azért általában ez, amit most az előbb elmondtam, ez jellemző az ifjúság egészének, az élethelyzetére és társadalmi esélyeire egyaránt. És Magyarország is ebbe a keretbe tartozik, hiszen itt az a folyamat zajlik, hogy 1990 óta nem tágó lényegesen a munkaerőpiac, és azok a szegmensek, amelyek tömegesen tudnák befogadni ugye a magasabb képzettségű egyetemet, főiskolát végző fiatalokat, azok se tágulnak megfelelően. Ezért itt tömegesen vetődik fel az a lehetőség vagy elképzelés, hogy esetleg külföldön kellene megpróbálni átváltani ezeket a képzettségeket meg diplomákat. Ez bizonyos területeken sikerülhet is, említettük az orvosi pályát például, ahol ennek van esélye. De a nagy többség számára tulajdonképpen itt is egy a munkaerőpiac bedugulása következtében egy növekvő elhelyezkedési probléma jelenik meg. Ez természetesen az egyetemet, főiskolát végzettek körében még mindig sokkal szelídebb, hogy így mondjam. Szóval nem annyira megrázó, mint általában, hiszen a 29%-os általános ifjúsági munkanélküliségi rát, ami Magyarországot jellemzi, a felsőoktatásból kilépő körében 6% körüli. Tehát ott még mindig elviselhető a helyzet, de azért ezzel vele jár az, hogy a képzettségnél jóval alacsonyabb. Felsőfokú képzettséget nem is nagyon igénylő területeken is el kell helyezkedni akkor, hogyha az ember munkát akar találni.
1983 és 89 között művelődésügyi miniszter helyettes volt. Akkor abból a székből hogy látszott, mit gondolt volna, hogy 2013-ban, amikor erről beszélgetünk, akkor így alakul át akár a felsőoktatás, akár az egész oktatási rendszer?
Hát a 80-as éveknek a magyar perspektíváiból nem lehetett ilyen extrapolációt csinálni, hiszen az egyrészt egy válságtársadalom volt akkor már, másrészt egyáltalán nem volt semmilyen reálisan megalapozott elképzelés arról, hogy hogyan fog kijutni ebből a válsághelyzetből a magyar társadalom. Csak azt lehetett látni, hogy ez egy nagyon beszorított világ, egy-egy korosztálynak 10-12%-a juthatott be a felsőoktatásba, tehát az ifjúság nagy többsége számára nem is volt elérhető, nem is volt nyitott a magasabb képzettség megszerzése. Ezért nyilvánvaló, hogy a változások igény azzal is összefüggött, hogy egy ennyire beszűkült mobilitási esélyeket nyújtó társadalom hosszú ideig nem állhat föl, nem működőképes. Tehát olyan társadalmi változásokra lenne szükség, amelyek a gazdaság és más szférában is kinyitják a társadalmi esélyeket és lehetőségeket, és elindítanak egy rendszer átalakulás keretében és folyamatai között olyan makrotársadalmi változásokat, amelyek kifelé vezetnek ebből a rendszerből. Tehát nem annak a rendszernek a keretei között lehetett elképzelni ugye valami fajta kibontakozást és átalakulást, hanem ez mindenképpen a rendszerváltozásnak az elképzelésével fonódott egybe, csak ezek az elképzelések a 70-es, 80-as évek nyugat-európai társadalmát képezték le és mintázták, tehát azt a társadalmi szituációt, amelyről az előbb már ugye beszéltünk és elmondtuk, hogy akkor ugye egy rendkívül nagy prosperitás keretei között lehetett megfigyelni a felnövekvő nemzedék belépését a társadalomba, a munkaerőpiacnak a felvevő képessége és az iskoláztatás lehetőségei egyaránt kedvezőek voltak, és úgy tűnt, hogy ez a kedvező szituáció hosszú ideig fönnmaradt. Csak az, ahová mi eljutottunk mostanra, 2013-ra, az nem szerepelt a leáris kalkulációk között, mert senki nem gondolta, vagy legalábbis nagyon kevesen, én nem nagyon ismerek olyanokat, akik ezt előre látták, hogy egy átalakuló új kapitalista magyar társadalomban tulajdonképpen a 2010-et követő időszak egy válságtársadalomnak az időszaka lesz. Tehát ez a kalkuláció nem jelent meg, sőt még az sem, ami 90 után kibontakozik, hogy például megnyílik ugyan a felsőoktatásban való részvétel lehetősége, de beszűkül a munkaerőpiac, ami szinte rögtön bekövetkezett. És hogy ennek folytán egyre halmozódó feszültségek jelennek meg az ifjúság bizonyos csoportjai számára szinte azonnal, mások számára pedig perspektívikusan áll elő az a kép, mint most a felsőoktatásból kilépőknek, hogy most még csak 6% nem tud elhelyezkedni, de nincsen semmi esély arra, hogy ez a trend megfordulna. Hogy tehát ne ez maradna fönn tartósan, vagy éppen ez folytatódna, vagyis a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság helyzete az, ami ezt az egész szituációt jellemzi, és ezért az ifjúság körében nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a társadalom más rétegeinél is, csak természetesen más jelleggel egy orientációs zavar mutatkozik. Hát ezt nem prognosztizáltam én sem ebben az időben, hanem inkább azt gondoltam, hogy ha sikerül valamilyen módon kijutnunk az államszocializmus beszorítottságából, akkor hozzáláthatunk az oktatási rendszer olyan átalakításához, amely egy felzárkózó típusú, a nyugat-európaihoz közeledő nyitott iskolázási lehetőséget biztosít a felnövekvő nemzedék számára, tekintettel arra, hogy akkor teljesen egyértelműen úgy tűnt, hogy az oktatásban való részvétel és a szellemi tőke megszerzése meg elsajátítása a társadalmi dinamikának is első számú feltétele és letéteményese.
Ha jól értem a szavait, akkor hasonlóképpen társadalmi zavar van, vagy most is ugyanúgy, ahogy a 80-as évek végén egy válságos időszakot élünk át, akár itt az oktatásban?
Én azt gondolom, hogy ez a társadalom, amelyet ugye új globalizmusnak szoktunk nevezni, ez a társadalom, ez szintén egy válsághelyzetbe jutott társadalom, nem is szerint pénzügyi, gazdasági válságról van szó, hanem foglalkoztatási problémákról, szociális válságról, perspektívikus problémákról, az értékvilágnak a megroppanásáról, és így tovább. Tehát rendkívül nehezen kezelhető és nagy társadalmi változások igényét előrevetítő helyzet van most is. Vagyis a jelenleg kialakult szituációból nem lehet kijutni ilyen apró korrekciókkal, meg úgynevezett reformokkal, amit mondogatni szoktak, mert mint ahogy látjuk, ezek a reformok, amelyeket egyébként ütrehajtanak végre különböző országokban, ezek nem csak hogy kifelé vezetnének bizonyos problémákból, hanem elmélyítenek bizonyos gazdasági társadalmi problémákat. Ezért tehát egy rendszer korrekcióról lehetne talán ma is beszélni, nem a rendszernek egy teljesen gyökeres állam összeomlása meg átalakításáról van szó, mint az államszocializmus esetében, de egy nagyon lényeges a globális rendszer minden elemét érintő változásról, mert úgy tűnik, hogy csak ennek a keretei közt van kiút ebből a helyzetből.
Na jó, csak a rendszerváltás előtt azt hitte mindenki, hogy ha hasonlít majd a nyugati modellekhez, mondjuk a magyar modell is, akkor tudjuk, hogy merre kell tartanunk. Most azért többször bebizonyosodott, hogy nem feltétlen minden nyugati modell jó, ami akár most is látható, hiszen nézzük a válságot, akár portugál részt nézzük, akár több országban is meglévő, ahogy ön is említett, mindenféle korrekciós gazdaságpolitikai döntéseknek megfelelően ütrehatra, vagy nem tudom, hogy fogalmazott pontosan, mindenféle reformokat hajtanak végre, szóval akkor most kit figyeljünk, merre menjünk?
Én azt gondolom, hogy nem az egyes országoknak a megfigyelése itt a lényeg, meg talán nem is itt kell keresni a kiutat, hanem azt a kérdést kell szemügyre venni, hogy a 70-es, 80-as évektől fokozatosan kialakuló új globalista gazdasági társadalmi berendezkedés az olyan berendezkedése, amely tartósan képes fönntartani, megőrizni a társadalmi dinamikát, beleírta a gazdasági növekedést és ezzel összefüggésben az életminőség javulását, vagy pedig itt valami olyan történt, hogy kialakult egy olyan modifikációja a piacgazdaságnak, ezt nevezem pénzuralmi rendszernek, amelynek az elvei, működésmódjai és az egész szerkezete egy válsággeneráló újratermelési folyamatnak a keretei közé illesztette a világot és Európát is, és ezért ez ebben a formában egy fenntarthatatlan gazdasági, társadalmi, hatalmi, uralmi berendezkedés. Tehát itt vannak jobban meg rosszabbul működő országok, hát vegyük a skandináv országokat, ahol ugye egy elviselhető élethelyzet meg életszínvonal van, és ezeket a kataklizmákat az emberek azért ilyen mélyen, mint ahogy mi nem élik át. De maga a globális berendezkedés, mert ugye ez egy globális rendszer, ahol tehát a gazdasági folyamatok túlmutatnak a nemzetállamok keretein, meg egyébként is integrációk alakulnak ki, mint az Európai Unió, és így tovább. Tehát, hogyha a globalitás felől közelítjük az egészet, akkor azt kell mondani, hogy ez mint globális rendszer, mint a globalizmus logikájára épülő, és annak alapján működő, és azon belüli függőségi viszonyokra épülő rendszer sajnos nem működőképes.
Na de tudja valaki, hogy mi a működőképes? Van olyan modell, amelyik működőképes, kipróbált, és amit érdemes követni, vagy erre is azt, amit mondott, hogy ilyen nincs?
Én azt gondolom, nem modellekben kellene gondolkodni. Az fölismerhető, hogy milyen működési zavarai vannak ennek a szisztémának, és ezért ezeket a működési zavarokat kellene megpróbálni kezelni. Tehát olyan politikai stratégiákat, gazdasági elképzeléseket és működésmódokat kidolgozni és kipróbálni, amelyek legalábbis azt ígérik az indulásnál, hogy korrekciós tényezőként elősegíthetik ezeknek a feloldását. És hogyha ez elindulna, az a baj, hogy nem indul el ilyesmit, mert nem is indult el még ilyesmi Európában, ha elkezdődne, akkor ennek a folyamatnak a keretei között egészen biztosan mindig meg lehetne találni azokat a probléma sűrűsödő gócokat, ellentmondást, tömegeket, amelyeknek az ismételt meg ismételt fölfejtése, kezelése, megoldása valamilyen a mostaninál jobb megoldás felé is vezethetne.
Amikor tavaly kitüntette önt Orbán Viktor miniszterelnök, akkor azt mondta valahogy úgy fogalmazott, hogy ön a magyar szociáldemokrácia lelki ismerete. Ezt most csak azért mondom így, hiszen általánosságról beszéltünk működési zavarokról, de önnek mindig az volt a fontos, és nagyon sok nyilatkozatában ezt olvastam, hogy a kisember az egyszeri ember, és az egyszeri embernek a szegénységéből fakadó leszakadása az egyik legnagyobb probléma, ami egy társadalomban fellelhető. Hogyha az ő szempontjukból nézzük, akkor ugyanígy tetten érhető ez a bizonyos függőség, ezek a bizonyos zavarok, és önök talán, ha lehet azt mondani, még jobban jelentkezik ez?
Igen. Ez egy nagyon lényeges probléma, amit most ön fölvetett. Egyébként, hadd tegyek egy megjegyzést, én nem tartozom semmilyen politikai irányzathoz abban az értelemben, hogy szociáldemokrata vagy ilyen-olyan, amolyan baloldali. Én a szellemi baloldal képviseletében próbálok fellépni, ez körülbelül azt jelenti, amit ön az előbb mondott, hogy azokat a mély társadalmi megosztottságokat, polarizáltságot, amelyek ugye a mostani társadalmat is jellemzik, ezeknek van egy olyan jellegzetessége, hogy az alsó leszakadt rétegek, tehát a társadalom peremére szorultak, illetve a társadalmi integrációból már kiszorultak, nem jutnak szószóláshoz, képviselethez ebben a rendszerben. Ezért úgy gondolom, hogy az értelmiségi embernek lehet egy olyan feladata, hogy föllép ezeknek az rétegeknek a képviseletében, tehát megjeleníti sajátos problémáikat egyrészt a politikai mezőben, másrészt pedig a társadalmi nyilvánosság szintjén. Na most a kérdés lényegére áttérve, itt azt hiszem van egy új mozdulat. Nem egyszerűen szegénységről van szó, hanem a szegénységnek egy olyan halmozott formájáról és módozatáról, amikor egy nagy társadalmi csoport elveszti azt az esélyét, hogy megélhetést biztosító képességekre, készségekre, ismeretekre, tudásra és munkapiaci pozícióra tegyen szert, vagyis olyan helyzetbe kerül, hogy nem rendelkezik semmi olyan erőforrással, amit az egyéni élethelyzet javítása szempontjából fölhasználni, mobilizálni lehetne, és ezt még megtetézi, hogy saját erejéből nem is képes ezekhez hozzájutni. Ezt nevezi underclassnak a szociológia. Ez az underclass tehát egy olyan nagy társadalmi, Magyarországon például legalább egy ötöde a társadalomnak ide tartozik, amely tehát kiszakadt abból az esélyzónából, amely a társadalomba való mozgás lehetőségét biztosítja. Esélytelen, ezt átörökíti az utód nemzedékekre is. Innen jön a 25%-nyi funkcionális analfabéta. Nagy többsége Magyarországon az iskola rendszerből. És ez a dolog önmagától nem tud megoldódni. Tehát itt társadalmi beavatkozásra lenne szükség, csak hogy a társadalmi erőforrások is összeszűkültek, és ezért erre a területre nagyon kevés erőforrást alokálnak azért, mert egy harmadik mozdulata ennek a társadalmi csoportnak az, hogy nincs nyomásgyakorló ereje. Tehát nem tudja kikényszeríteni a politikai döntéshozóktól azt, hogy akceptálják az érdekeiket a döntési mezőben, mert nincs a hatalom szempontjából veszélyeztető, nyomásgyakorló erejük. Ennek folytán ez egy olyan lefolytott dolog, amely mindaddig kortában tartható, amíg a társadalomba zajló folyamatok nem érik el a középrétegeket is, tehát nem sodorják őket is krízis helyzetbe, mert amikor az megtörténik, mint ahogy ezt látjuk több országban, akkor egyrészt ezek az alsó tömegek is mobilizálódnak, tehát a társadalmi rend és nyugodt működésmód fenntartásának veszélyeztetettsége állhat elő, továbbá olyasmi történet, amire senki nem számít.
Mi az, amire senki nem számít? Vagy mi lehet egy ilyen történet?
Éhséglázadások, mindenféle atrocitások, amelyeket azért meg lehet figyelni bevándorlók körében, egyéb helyeken, ugye nyugat-európai országokban is. Tehát a társadalmi működésmódnak egy olyan megbomlása, amely már a mindennapi szokványos rendet is esetleg veszélyeztethet. Ilyen előfordulhat. Elő is fordult már esetenként, de a társadalom azért valamilyen módon ezeket mindig visszaszorította. De ezt valamilyen mértékben meg módon kezelni kellene, mert örökké nem lehet ezt így fönntartani. Vagyis, hogy a társadalomban olyan polarizációs folyamat zajlott és zajlik most is, amely ugye a gazdagodásnak egy szűkebb társadalmi csoportban történő koncentrációja, és egy nagy elszegényedési folyamat együttes jelenlétét adja a társadalomban, és hát ezek az alsó rétegek kilátástalan helyzetűek ebben a világban.
2 millió ember, ugye egyötödről beszélt, ez nagyjából 10 millió emberből 2 millió ember.
Igen.
Milyen messze van ettől a bizonyos akár éjséglázadástól, akár olyan dolgoktól, amelyek esetleg megmozdítják ezt a réteget?
Hát ezt én nem tudom megmondani. Ugye itt ezek nem tervezett dolgok. Az ilyenfajta spontaneitások fordulnak elő a társadalomban. Van valamilyen olyan elmozdulás a társadalmi stabilitás szférájában, amely kibillenti ezt a stabilitást, és ilyenkor, amikor ez kibillen, akkor mindenféle dolgok előfordulatnak. Ki gondolta volna 56-ot megelőzően, hogy Magyarországon, ahol ugye olyan borzasztó erősnek látszott a diktatórikus kommunista uralom, hogy egyszer csak az egészet jóformán 2 nap alatt a teljes erőszakszervezetet elsöpri, ugye valamilyen népharag.
Mondjuk az nem az alsó réteg volt, vagy nem mondnék.
Az nem volt. Csak az alsó réteg volt, hanem az egész magyar társadalom volt, mert ugye ott már elviselhetetlenné vált az élet mások számára, és erről beszélek, hogy önmagában az alsó réteg egészen biztosan nem fogja a társadalmat úgy megrendíteni, hogy ebből valami borzasztóság származik, de a társadalmi destabilizációnak a folyamata, például az ugye, hogy magas képzettségű fiatalok milliói tömegei nem találnak maguknak helyet a munkaerőpiacon, ez már egy olyan veszélyforrás, amely tehát tulajdonképpen ezt a stabilitást megbillentheti.
És később aktiválhatja ezt így a 2 milliós réteget.
Pontosan így van.
Erre fel lehet egyébként készülni, mert ugye azt sem mondta, hogy azt sem megjósolható, hogy ez esetleg mikor robban ki, vagy mikor robbanhat ki egyáltalán. A másik irányból.
Nem ezt erre kellene felkészülni, hanem azokra a változásokra, amelyek ugye a társadalmi folyamatoknak ezt a válsághalmozó menetét valamilyen módon lefékezik és megfordítják. Mert magától ezek a dolgok nem tudnak megoldódni, tehát itt arról van szó, hogy a társadalom irányításának lehetőségeit birtokló gazdasági és politikai erőcsoportoknak gondolniuk kellene arra, hogy saját érdekeik védelme és fenntartása is megkövetelni azt, hogy a társadalomban ezeket a rendkívül kiélezett és egyre inkább elmélyülő problémákat valamilyen módon megpróbálják kezelni. Most van is egy ilyen kezdeményezés, már ha az ifjúságnál tartunk, ugye az Európai Unió meghirdetett valamilyen legalábbis szlogen szintű dolgot arra, hogy a fiataloknak a munkába állását, elhelyezkedését első számú prioritásnak kell tekinteni, és ehhez valamilyen anyagi erőforrást is kell társítani az unió keretein belül. Ez jó fölismerés, csak hát ennek sokféle konzekvenciája van.
Innét folytatjuk, vendégünk Gazsó Ferenc szociológus egyetemi tanár, az Aréna első része ezzel véget ért, nem sokára hírek lesznek itt az Inforádióban, várjuk Önöket vissza.